Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Én Szörnyi Krisztina vagyok. Kedvenc témáinkat és aktuális dolgokat hozunk ide mindig. Mindfulnessről lesz szó. Ma azt igyekszünk körüljárni, hogy mi ez a mindfulness, ami annyira divatos szóvá, kifejezéssé vált a mindennapjainkban. Használjuk már egészségmegőrzésre, megelőzésre, stresszkezelésre és még egy csomó mindenre is alkalmas. De hogy mi ez, mondja el nálam egy szakavatottabb szakértő, ezért vendégem ma Tóth Réka Ibolya, a Mindful Flow megalapítója, akkreditált mindfulness oktató, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindent tud a mindfulnessről. Írjuk egy kicsit körbe, hogy mi ez a mindfulness, tudatos jelenlét, éber jelenlét, önmagunkra figyelés, nagyon sokfélét olvashatunk róla, és most már nagyon komoly kutatási anyag is áll a mindful mozgalom, vagy a mindfulness mozgalma mögött. Mit jelent neked?
A mindfulness-t én úgy szoktam bevezetni, hogy a jelen pillanatba való megérkezés. És ez nyilván lehet egy ilyen klisés történet is, hogy akkor most a jelen pillanatban megérkezünk, és minden rendben van. De ennek nagyon izgalmas technikái vannak, hogyha elkezdünk gyakorolni mindfulness-t. Leginkább, hogyha egyébként ilyen tankönyvszerűen szeretném bemutatni a mindfulness-t, akkor azt szoktam mondani, hogy a szándékos figyelem ítélkezésmentesen. Tehát én elkezdem megtanulni azt, hogy hogyan vezethetem a figyelmemet, szándékosan valahova, akár a testemre, akár a légzésemre, akár a gondolataimra, akár az érzéseimre, és mindezt megpróbálom ítélkezésmentesen tenni, tehát akármivel találkozom, akár kellemes, akár kellemetlen, és akár még semleges is lehet az, amivel találkozom, azt megpróbálom egy szintre hozni, ahogyan figyelem őket, és elfogadni, ami jelen van bennem.
Az két nagyon fontos aspektus, azt gondolom, mert hogyha ugye normálisan létezik az ember, akkor azt mondja, hát ott vagyok, csinálom a dolgomat, elvégzem a feladatomat, nevelem a gyereket, beszélgetek veled mondjuk a jelen pillanatban, tehát olyan egyértelműnek tűnik, hogy az ember ott van, ahol éppen valamit csinál, vagy valakivel van. Mi az, ami elvonja, és hogyan vonja el a figyelmünket?
Önmagában, ha most körbenézünk, és szerintem ez mindannyiunkra igaz, a digitalizáció, a civilizáció minden előnye egyben hátrány is. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon szétszóródó a figyelmünk, és hagyd mondjak itt most egy érdekes kutatási eredményt, a figyelemkapacitást figyelték, és nem szeretnék senkit sem sokkolni, de gyakorlatilag egy aranyhaléhoz hasonlít egy átlagos ember figyelemkapacitása, mert azt mérték meg, hogy gyakorlatilag 8 másodpercig képes egy ember figyelni egy dologra, és az aranyhalaké pár másodperccel jobb, átlagosan 10 másodperc. Ami egyébként nem egy ilyen elrettentés, csak egy nagyon-nagyon vicces példa arra, hogy egyébként a figyelmünk mennyire szétszóródó, és mennyire résen kell lennünk, hogy valóban fókuszáljunk az életünkre. Tehát fókuszáljunk, ahogy mondod, a beszélgetésre, fókuszáljunk a másiknak az arcára, a szavaira. Fókuszáljunk arra, hogy egyben én ott vagyok egy beszélgetésben, és vannak nekem is gondolataim. Elvihetnek engem bátran azok a gondolatok, de például hallgassam meg azt az embert, mielőtt belevágnék mondjuk az én gondolat tengerembe. És még meg annyi ilyen helyzet van, például a telefon, hogy jönnek az értesítések, csinálunk valamit, egyszer csak megérkezik egy értesítés, és el is ment a figyelmem. És valljuk be, hogy ez nagyon-nagyon természetes, hogy meg annyi feladatunk van, a to-do lista az a lap tetejétől a lap aljáig ott van, és közben még jön a digitális jelenlét, hogy jön mindenhonnan az értesítés, az e-mail, és még egyébként vannak emberi kapcsolataink, és akkor ott a kérdés, hogy én hol vagyok ebben az egész történetben, és szerintem ezért fontos a mindfulness, hogy a mindfulness valójában lehetőséget teremt arra, hogy megálljak, hogy akár szünetet tartsak, hogy emlékezzek arra, hogy hogy működik az én testem, hogy esetleg ráeszméljek arra, hogy én most egy stressz, nem is tudom, ilyen nagy örvényben vagyok, és nem muszáj kizsigerelnem a testemet, nem muszáj mindenáron mindent megtennem ebben a pillanatban, hanem szépen letisztíthatom a pillanatot, és szerintem ez az, amikor én megérkezem a jelen pillanatba, hogy letisztíthatom, hogy oké, akkor én most például beszélgetek, vagy én most reggel elfogyasztok egy teát, vagy egy kávét, vagy én most köszönöm szépen, csak az e-mailjeimmel foglalkozom. És ez nagyon-nagyon érdekes, mert sok emberben első körben azt indítja el, hogy de hát akkor nem fogok a végére érni, akkor én nem vagyok elég hatékony, én nem tudom felvenni akkor a világgal a ritmust, de szintén egyébként kutatási eredmények bizonyítják azt, hogy ez a több funkciós viselkedés egyáltalán nem hatékony. Tehát sokkal hatékonyabb tudok én lenni, hogyha valóban delegálom a feladatokat, és ebben a sávban ezzel foglalkozom, majd ezzel, és sokkal teljesebben tudom megélni már a feladatot is, és hát kapcsolatban maradhatok talán jobban magammal, miközben csak egy dologra figyelek.
Mesélj még a másik kifejezésről is, arról, hogy ítélkezésmentesen ez mit jelent.
Ez nekem nagyon-nagyon egy kedves része a mindfulnessnek, és ha megengedtek egy személyes aspektust, mióta én a mindfulness-t gyakorlom, nem csak azt érzem, hogy élesebb a figyelmem, vagy tényleg jobban tudok figyelni az életemre és a saját jeleimre, de egyben egy ilyen elfogadás, egy elfogadó aspektus is megjelent az életembe. Tehát a saját, én nagyon-nagyon szigorú voltam például magammal. Nagyon-nagyon sokszor persze lehetnek tervei az embernek, de túl tudjuk hajtani azokat a, nem csak a tervezést, hanem a teljesítményünket is. És nekem például nagyon sokat segített az ítélkezésmentesség mindennapos beiktatása, hogy nem kell annyira szigorúnak lennem magammal. És valljuk be, hogy a szeretteinkkel is igen gyakran tudunk igen szigorúan viselkedni, hiszen annyira szeretnénk, hogy jó életük legyen, hogy valahogy nagyon-nagyon tudjuk, hogy ő nekik hogyan kéne és mit kéne tenni, és ha belegondolunk, valójában ez már egy ítélet. Tehát, hogyha én megmondom a másik embernek, hogy mi a jó és mi a nem jó, az már egy ítélet. És nem azt mondom, hogy ne legyen egyáltalán ítélet az életünkben, mert gyakorlatilag az ítélkezés, ha belegondolunk, sok szempontból leegyszerűsíti a folyamatainkat. Tehát például, hogyha én tudom, hogy nekem nem annyira jó a kávé a testemnek, most csak egy ilyen eszembe jutott, akkor ez már egy ilyen ítélkezés címke is lehet, hogy hát nem jó a testemnek, de lehet, hogy leegyszerűsítem a mindennapi döntéseimet, hogy én nem fogok kávét inni, hanem inkább mondjuk egy pohár vizet, vagy egy teát. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű példa volt, de azt kell meglátnunk, hogy vannak olyan ítéletek, amik valójában segítik a folyamatainkat, hogy gördülékenyen, gyorsabban tudjunk a mindennapokban működni, és vannak olyan ítéletek és ítélkezések, amik viszont már egyáltalán nem, sőt, nagyon sokszor egyébként gátolják akár az emberi kapcsolatainkat, mert elveszik belőle az elfogadás, elveszik belőle a figyelem, az, hogy én ebben a pillanatban most megnézem, hogy mi van veled, vagy mit mondasz, vagy hogy érzed magadat, és nem a fejemben lévő prekoncepciót futtatom egy beszélgetésben, hanem tényleg megadom a lehetőséget, hogy mindenki megmutassa magát. Úgyhogy az ítélkezésmentesség, hogyha egy elsőre meghallja az ember, akkor valahogy nagyon messzinek tűnik, és azért szeretem ezeket a példákat behozni, mert ha őszinték szeretnénk magunkkal lenni, akkor mindannyiunk életében van ítélet, csak tisztán, érdemes tisztán megnézni, hogy hol lehetne egy kicsit kiüríteni ezeket az ítéleteket.
Hol lehetnénk engedékenyebbek, mondjuk egy picit, akár így. Magunkhoz is, tényleg így. Erre is jöttek élmények, nekem
igen.
is, abszolút igen. gondolom a hallgatóknak is. Ugye legtöbbször, vagy nagyon leegyszerűsítve a legtöbben, akik olvasnak, hallanak a mindfulnessről, a meditációval azonosítják, vagy valamiféle légzőgyakorlatokkal, esetleg a lassú élet, vagy a lassítsd be az életed, slow mozgalom is erősen kötődik ehhez. Mi az a komplexitás? Azért ez ennél sokkal bonyolultabb fogalom az, amit a mindfulness takar, vagy hát sokkal összetettebb gyakorlatok forma, gondolkodási forma. Te miként tekintesz rá, és melyik részeit fogod egybe, mondjuk, hogyha azt mondod, hogy mindful flow-ba szeretnél mm-hmm. hozni bárkit, vagy magadat?
Ha már így behoztad a mindful flow-t, nekem mindig is az volt a kezdőponttól a küldetésem, vagy a hivatásom, így hivatástudatomban, hogy hogyan lehet az embereknek megmutatni azt, hogy van egy technika, van egy életszemlélet, ahogy te is mondod. Tehát a mindfulness, igen, egyfelől egy meditációs technika, másfelől pedig egy életszemlélet, hogy én hogyan tudom igazából kihozni az életemből a legtöbbet. És most nem a teljesítménykényszerről beszélek, hanem az életemnek a megéléséről, hogy én ami az életem, azt arra ráeszmélek, abban benne vagyok. És nekem mindig is az volt a célom, hogy hogyan lehet az embereknek valójában az életébe valahogy úgy behúzni ezt a gondolkodásmódot, hogy ne csak egy ilyen szintiszta meditációs technika legyen ez, hogy akkor én leülök, és akkor már nagyon szuper, mert vannak kutatási eredmények, hogy már napi 10 perc milyen szuper az én agyamnak, tehát hogy ne egy ilyen történet legyen, mert valljuk be, nagyon-nagyon sok, igen, jók ezek a rituálék, nagyon-nagyon szuper, ha be tudjuk építeni, de én azt látom, hogy élményé kell varázsolni az emberek számára ezt a történetet először, és aztán ők az élmény és a tapasztalat után nagyon-nagyon szívesen fogják már a meditációt beépíteni, mert egyszerűen hívni fogja őket, és az előnyeit fogják érezni, és azt fogják hiányolni esetleg, amit egyébként korábban megtapasztaltak. És ezért is gondolom azt, hogy nagyon-nagyon hasznos lehet az, amikor én nagyon szuper, hogy elmegyek egy tanfolyamra, megtanulom azt, hogy milyen technikái vannak, de megpróbálom mindennaposan értelmezni, hogy ez mit ad az én életemben. Tehát mitől változik az én életem? Mert a stressz helyzetek, ugye a stressznél nagyon gyakran feljön ez a mindfulness téma. Ugye nagyon-nagyon gyakran azt szoktuk mondani, mi mindfulness oktatók, hogy a stresszt azt ugye nem tudod megszüntetni. És ne is akarjuk megszüntetni, egyre inkább afele megy az életünk, hogy rettenetesen sok stresszor így pakolódik a fejünkre és a vállunkra. Na de a hozzáállásunkat, azt meg tudjuk változtatni. És ahhoz, hogy én a hozzáállásomon tudjak változtatni, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy én megfigyeljem magamat, hogy én hogyan működöm a mindennapokban. És szerintem ez a kulcspontja a modern mindfulnessnek, hogy én az életembe beemelem azt, hogy én itt vagyok ebben a pillanatban, hogy én ítélkezésmentesen például megpróbálom megfigyelni magamat, vagy a másikat, és mi történik ezután? Vagy hogyan élem ezt meg, ezt a pillanatot? És sokkal inkább tudom akkor már a következő nap akár egy meditációs technikával is megerősíteni ezt, de minden, szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy értsük, hogy mit csinálunk.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az oktatás, amiben részt vettél, tehát hogy milyen összetett dolgokat kellett megtanulnod ahhoz, hogy magadévá tedd a mindfulness szemléletet.
Ez nekem egy nagyon kedves téma, bevallom őszintén, már csak azért is, mert ahogyan így a felvezetőt is mondtad, a mindfulness egy nagyon erős hívószóval, már-már egy divattá kezd válni, és szakmailag szerintem nagyon nagy felelősség az, hogyha ezt valaki oktatja. És én egyébként nemzetközi képzéseket végeztem, viszont nagyon szeretem elmondani, hogy még mielőtt elkezdtem azt, hogy akkor az oktatói pályára lépek, rettenetesen sokat gyakoroltam. Tehát nélkülözhetetlen az, hogy a saját testünkön, a saját minőségünkön keresztül folyassuk át azt a tudásanyagot, amit mi utána tanítunk. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy a tapasztalati tanítás talán sokkal mélyebbről jövő, mint amikor én egy tankönyvből megtanulom, hogy mi a jelen pillanat, vagy a gondolataim hány százaléka kellemetlen például. De egyébként nagyon-nagyon szuper nemzetközi képzések vannak. Én angolul végeztem az összeset, illetve utána még bennem annyira megvolt ez a felfedezni vágyás, hogy én utána még kimentem Amerikába, és leszerveztem magamnak egy ilyen meditációs tanulmányutat, ahol én dedikáltan több héten keresztül neves meditációs tanárokkal gyakoroltam, beszélgettem velük, nem, mertem rákérdezni, hogy működik ez, hogy hányan jönnek hozzátok, és azért fontos az, hogy én kimentem ugye Amerikába, mert ez az egész onnan indult. Tehát a 70-es években igazából Jon Kabat-Zinn megálmodta azt, hogy milyen szuper lesz ez klinikai környezetben, ez a mindfulness, ugye krónikus fájdalomban szenvedők, illetve depresszióban szenvedők számára fejlesztették ki. Viszont Amerikában már 2014-ben a Mindfulness évét kiáltották ki. Tehát ha csak a trendet nézzük, akkor sokkal előrébb járnak, és én nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy például a 70-es évektől kezdve milyen evolúciója van annak, hogy meditálunk, vagy mindfulness-t gyakorlunk. És egyébként, és akkor a szakmaiságra visszatérve, szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy igen, én is látom azt, hogy kezd higulni bizonyos helyeken ez a mindfulness, viszont ezért fontos az, hogy jó oktatóhoz menjünk, aki lehet, hogy mondjuk vannak helyzetek, amikor leegyszerűsít egy technikát, de még mindig pontosan tisztában van azzal, hogy ezt miért teszi. És nem ugyanaz, mint amikor egy blogcikket elolvas valaki, és akkor azt mondja, hogy hát ezt próbáld ki, hát ha jó lesz.
Hát ezek tipikusan azok a dolgok, amiket nem lehet olvasva. Ha Igen. én jól szűröm le magamban, akkor ez egyfajta önfejlesztő technika, lehet mondani, hogy önismeretre törekvésnél például segíthet az embernek, vagy valamiképpen akár a figyelem fejlesztése, akár az érzésekre való odafigyelés fejlesztése, azért ez mégiscsak az önfejlesztés kategóriájába tartozik. Ezt már szerintem, aki gyakorolt ilyesmit, vagy benne van egy ilyen folyamatban, tudja, hogy ez kevés, hogy elolvassuk egy könyvbe, minimálisan meg kell beszélni valakivel, vagy valamilyen módon meg kell élni